Téglás Imrével, aki az Alfa Szövetség alapítója és vezetője, ebben a Népesség nyelv kultúra merre tovább alcímű műsorban egyre inkább a jobboldal kedvelt témái kerülnek szóba. Mi múlik a létszámon? Egy ország státusza függ-e a népességtől? A létszáma fontos, vagy a szaporodási arány? Veszélyben van-e a magyar nyelv, a magyar kultúra? Mit mondanak erről a mai adatok, és mit mutat a tendencia? Hogyan működik, hogy a magyar kultúra, mint befogadó közösség, sokféle csoportot asszimilál? Van egy pont, ahol egy kis kavarodást érzek, vagy inkább azt érzem, hogy kétféle téma összecsúszik egy kicsit. Az egyik a létszám, a népesedés, a szaporodás. A másik, amelyben a tőke szerepére utaltál, hogy annak munkaerőre van szüksége, hogy mások jelennek meg ott, ahol egy adott nép, egy adott kultúra kezd visszaszorulni. Ez két külön kérdés, és kérem, engedd meg, hogy a kettőt külön válasszam. Először azt hadd hozzam szóba, hogy lehet tőled olyan szövegeket olvasni, hogy teleszülni a Kárpát-medencét, meg ehhez hasonlóakat. Mi múlik magán a létszámon? Most pár pillanatig ne beszéljünk arról, hogy ha valahol fogy a létszám, akkor jönnek mások, akik ezt föltöltik. Maga a létszám a véleményed szerint mennyire fontos mondjuk egy országnak a státusza szempontjából?
A létszám meghatározza annak az adott közösségnek a lét élményét és lét lehetőségeit, amelyiknél nem születik elegendő gyermek. Az elegendő gyermek az adott közösség fenntartásához 2,1 gyermek lenne. Ez egy világszerte elismert total fertility rate, tehát a teljes termékenység aránynak ez a száma, hogy egy nő legalább életében szüljön 2-2-nél több kicsi gyermeket. Ha ez nem születik meg, akkor ennek a közösségnek a létszáma csökkenni kezd, majd elér egy olyan számot, ez az egy gyermek körüli szám, amikortól ez a bölcsek véleménye, nincs esély, nincs remény, nincs lehetőség, hogy ez a közösség megtartsa magát, tehát gyakorlatilag ki fog hullani a történelem rostáján a megsemmisülésbe. A létszám tehát nagyon fontos. Tegyünk hozzá mindjárt egy-két olyan példát, ami arról szól, hogy vannak ugyan olyan területek, ahol a létszám nyugati típusú társadalmakban emelkedik, de ezek elenyészek. Tehát Izraelben nagyon szépen szaporodik a ortodox zsidóságnak köszönhetően az ország létszáma. Amerikában az amisok képeznek egy ilyen közösséget, ahol ugye kicsit hátat fordítva a modern világ eszményeinek mégiscsak gyerekeket is szülnek, és nem menjünk olyan messzire, maradjunk itt Észak-Magyarországon, ahol a cigányságnak, vagy a romáknak, kinek miképp tetszik, olyan erőteljes szaporodásával kell számolni, ami arról szól, hogy a 20. század elején volt Magyarországon 200 000 roma származású vagy cigány származású ember, úgy, hogy akkor a nagy Magyarországon belül mérték ezt a dolgot, tehát 200 000 cigány család, vagy cigány polgára volt Magyarországnak, most pedig nem hivatalos adatok szerint az 1 millió felé tartunk. Tehát igenis meghatározza azt, és előbb-utóbb ezek a közösségek, ha tudnak szaporodni, akkor előbb-utóbb rádöbbennek a saját lehetőségeikre, mint ahogy a több nemzetiségi osztrák-magyar monarchián belül is a kezdetben kis létszámú nemzetiségek, a szlovákok, a románok, rádöbbentek arra, hogy ők képesek önálló állami létet is létrehozni. És innentől kezdve megy a vitatkozás és a háborúskodás irányába a kérdés.
Ebben is két téma van, az egyik a létszám, a másik a változás, a szaporodás vagy fogyás. A magam fafejű módján hadd válasszam ki először az egyiket, maga a létszám. Én őszintén szólva úgy érzem, hogy az, hogy Magyarország létszáma pillanatnyilag 9,6 millió két évvel az előtti adat szerint, megnéztem, 1910-ben 18,1 millió volt.
A teljes létszám benne a románok dótok,
igen, a szervek, teljes létszám, mindenki, igen.
Tehát a kisebbségek.
Most 233 ország közül megnéztem, a 97-ek vagyunk. Ha most is 18 és 1/4 millió lenne a létszám, akkor 73-ok lennénk Ecuador és Kambodzsa között.
Milyen jelent ez különbség?
Péter? Létszám. Tehát, tehát most csak a létszámról, nem a tendenciáról beszélek, csak a létszámról. Én úgy gondolom, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy, bocsánat, hogy a fizikából veszem a szóhasználatot, van egy kritikus tömeg, amely alá, ha csökken, akkor ott már nagyon nagy baj van. De a magyar népesség legalább a kétszeresén vagy háromszorosan van ennek a kritikus tömegnek, és a magyar nyelv pedig, amelyet 15 millióan beszélnek a világon, egy ország hivatalos nyelve, tehát nem kell egy császár engedélye, hogy nyílhat-e egy magyar színház. Nemzetközi szervezet hivatalos nyelve, a finnugor nyelvészettel foglalkozó tudostársaságnak a magyar a hivatalos nyelve, mert a finnugor nyelvek közül ez a legnépesebb. Az Európai Unió hivatalos nyelve, ellentétben mondjuk a katalánnal, amelyik Spanyolországban hivatalos nyelv, de hát mégse egy ország nyelve. Szóval én úgy érzem, hogy ebben a pillanatban sem a magyar népesség, sem a magyar nyelv nincs veszélyben.
Hát add mondjam erre nem a saját véleményemet, hanem a szakma véleményét. Az előbb már idéztem, hogy a demográfia vagy a népességtudománynak az a egyik alaptétele, hogy amennyiben egy közösségnek a termékenységi aránya, teljes termékenységi aránya, tehát az egy nőre, termékeny nőre eső gyermekek száma egy körül van, akkor ez a közösség önmagát kiszolgáltatta annak, hogy folyamatos fogyás után teljesen eltűnjön majd.
Ha ez tehát a tendencia soká megmarad, több nemzedéken
keresztül, azt is hozzáteszik ezek a bölcs emberek, hogy szomorúan, de ki kell mondani, hogy nem ismernek olyan példát a modern világban, ahol az egyes termékenységi arányt elérő népek vagy nemzetek körében visszatudtak volna térni arra a 2,1-re, tehát magyarán egy gyerekkel több foganhatott volna meg, amely biztosítja megint egy ilyen, egy kőbevésett és általam is elfogadott mérőszám, amely biztosítja, két gyermek biztosítja az adott közösségnek a folyamatos meglétét, a létszámának a meglétét. Uh-huh. Azt gondolom, hogy abból nem kellene nekünk különösebb vitát folytatnunk, hogy egy közösségnek a létszáma meghatározza-e, vagy nem határozza-e meg annak a közösségnek a lehetőségeit, az identitásának a megőrzését, vagy pedig inkább az asszimiláció és ezzel együtt az eltűnés irányába hat. Amikor én a finnugor nyelvészetet tanultam Szegeden, Mikola Tibor professzor úrtól, meg másoktól, akkor még voltak ott olyan finnugor népek, akiknek a létszáma 2-3 öregasszonyból állt. Ez ezelőtt 60 évvel volt. Ez a tanulság. Nem kell nagyon bizonygatnom, hogy ezek az öregasszonyok azóta már régóta meghaltak, és ezzel együtt egy nyelv és egy közösség is kihalt. Hogyha a Mansi és a Hanti közösséget nézzük, ahol akkoriban még 14-15 ezer fő volt külön-külön, tehát összességében mondjuk olyan 30 ezer, akkor azt is, ezt nem tudok adatot, nem készültem ebből, de azt gondolom, hogy azok se szaporodás irányába hatottak, vagy fejlődtek, hanem ők is a ritkulás, a népesség fogyás irányába. Tehát én azt a kérdést, hogyha egy közösség nem tud szaporodni, és nem tudja ezeket a statisztikai, demográfiai elvárásokat teljesíteni, teljesen független, minden közösségre így érvényes ez, akkor azt hiszem, hogy azon én nem szeretnék vitatkozni, hogy ez most így van-e, vagy nincs. Nálam okosabb emberek mondják, én hiszek nekik. Csak ennyit akartam így erről mondani. Tehát igenis a létszám meghatározza. Azon belül, bocsánat, még annyi, azon belül még a minőség is természetesen. Tehát nem mindegy, hogy ez az adott közösség, amelyben él valaki, az milyen módon képes a saját identitásában gondolkodni, cselekedni, és nem idegen hatások és asszimilációs behatások nyomán elengedni azt a, azt a magyarságot, zsidóságot, németséget, tehát azt a nemzeti karaktert, ami, ami mégiscsak élteti őt.
Megint szóba hozom a kritikus tömeg fogalmát. Nem tudnék tippelni, hogy mi az a kritikus tömeg, ami alatt már valóban nincs önálló kultúra. Nem akarok most konkrét népeket mondani, de hát tudjuk, hogy számos olyan ország van. Több mint 50 olyan ország van, amelyik még a Balatonnál is kisebb. És ezeknek az országoknak nem igen van olyan azonosítható kultúrájuk, mint például a magyarnak. De én azt hiszem, hogy mondjuk svájciakat nem igen hallhatunk panaszkodni, hogy de kár, hogy olyan kevesen vannak. Tehát én úgy érzem, hogy a magyarság jelenlegi létszáma bőven e fölött a kritikus tömeg fölött van. Ez egy dolog. A másik, amit mondasz a tendenciákról, én nem gondoltam erre, hogy tényleg lehet egy olyan szaporodási nagyon alacsony ráta, amely után már a tapasztalatok szerint nincs visszatérés. Én ebből a példádból értettem meg, hogy benned miért van nagyobb aggodalom, mint én bennem.
És még akkor, bocsánat, csak annyit, hogy ezeket a számokat a mindenkori hatalomgyakorló 200 éve mióta baj van a magyar termékenységgel és a magyar népesedéssel, a mindenkori hatalomgyakorlók elrejtik. Ezért nem tudsz te, és nem tudnak más gondolkodó, intelligens emberek se erről, mert ezek rejtett adatok. Tehát amikor 1,8-as, 1,5-ös, 1,2-es termékenység arányszámot sugaltak a mainstream, a főáramú sajtó orgánumok Magyarországra nézve, hogy ennyi az egy termékeny nőre eső gyerekek száma, akkor volt egy izraeli kutató, demográfus, aki ezt feketén-fehéren elmondta, hogy Magyarországnak az az adata, amivel ő él, az egy 0,8-as, tehát egy termékeny nőre még csak egy gyermek sem esik. Ez ezelőtt 6 évvel, 7 évvel volt. A tanulmányát el lehet olvasni, közreadta. Ez azt azért tudja ő megközelíteni, mert ő nem nyilvános kormányzati adatokból működött és dolgozott. Tehát van titkosság ebben a kérdésben, és hálásval gondolok én erre, az izraeli demográfusra, aki fölnyitotta mondjuk az én szememet arra, hogy itt sokkal nagyobb a baj, mint amit a mai, vagy a tegnapi, vagy a tegnap előtti hatalomgyakorlók nyilvánosságra hoztak volna, ahelyett, hogy eltitkolnák. Tehát én továbbra is aggódva és félelemmel gondolok arra, hogy ez a kérdés Magyarországon hogyan alakul, ha például azt nézem, hogy nincs elég munkás Magyarországon, tehát munkaerő hiány van, akkor ebből elég nyilvánvalóan az következik, hogy az ország fejlettségi szintjének megfelelően kevés csak a munkás, és ezeket importálni kell.
Megint két dolog keveredik, az egyik, hogy kevés az ember, a másik, hogy kevés az olyan szakképzettségű, vagy olyan hozzáértésű, vagy annyira tanítható ember, de elfelé végképp ne kanyarodjunk, mert ha két tanár elkezd arról beszélgetni, hogy mire képzik és mire nem képzik ma az embereket, akkor...
Két hétig beszélnek egymással. Hát, legalább, nem másfél óráig, hanem legalább két hétig.
És nem érnek a végére.
És még nem biztos, teljesen, hogy a végére.
Teljesen bizarr a helyzet ebből a szempontból. Minden esetre érintettél egy olyan témakört is, amelynek szintén nem fogunk a végére jutni. A cigányságot említetted, mint olyan csoportot, amelynek a szaporodási rátája magasabb a többi csoportnál.
A többségi társadaloménál, igen.
Többségi társadalomról beszélsz. Van egy olyan terület, amellyel bevallom, én tudományos alapon nem foglalkoztam, tehát most félig laikusként vetem föl, hogy Magyarország népessége nagyon sokszor változott, betelepítések voltak, keveredések voltak. Nekem őszintén szólva az a véleményem, hogy aki bárhol Közép-Európában azt mondja, hogy évszázadokra visszamenőleg pontosan ismeri a családja történetét, az valószínűleg hiányzott a történelem órán. Honnan a csodából tudhatom, hogy a török időkben egy üknagymamám, üknagymamája hogy viselkedett, és rajta múlt-e egyáltalán, hogy hogyan viselkedik? Kedvenc példáim a kunok és jászok. Hát jellegzetességeik vannak, tehát többé-kevésbé zárt közösség lehetett, de egy abszolút beilleszkedett, nem, két abszolút beilleszkedett csoport, nincs kun és jász nyelv, nincs külön történelem tanításuk, nem is tudok olyan törekvésről, hogy legyen.
Én hallottam, hogy van úgynevezett kun mi atyánk, én nem láttam ezt a szöveget, de...
Ezt én is hallottam, és valószínűleg ilyen,
hát ilyen töredék,
múzeumi emlékként, igen. Mint ahogy mi megőrizzük a...
Halotti beszédet, vagy a Hómagyar Mária síralmat, és így tovább.
Én azt látom, hogy a magyar kultúrában valami döbbenetes, számomra megmagyarázhatatlan olyan képesség van, hogy asszimilál egészen különleges csoportokat.
Igen, hát ennek örülhetünk, meg azt gondolom, hogy ennek az asszimilációs képességnek nagyon mélyen fekvő gyökerei vannak, de most ebben talán keveset kellene áskálódnunk, azon túl, hogy örülünk neki. Majdnem azt is mondanám, hogy gyakorlatilag hát Szent István óta, de nem Szent István óta, hát egy keresztény királyunk, első szent királyunk volt, már a magyarságnak az idejövetelével is egy befogadó közösség volt. Tehát a honfoglaló magyarok, ugye ez a legújabb kutatás, nem úgy jöttek ide, hogy az itt lévő ilyen-olyan létszámmal küzdő, ellenálló, vagy nem küzdő, nem ellenálló szlávokat, vagy bárki mást leigáztak volna, hanem gyakorlatilag nyitottak voltak az itt élő adott esetben tőlük különböző népeknek a befogadására. Hát, tehát ez egy hosszú évszázadokon keresztül ívelő, igen, gondolat, és ha ehhez még hozzáveszünk azt, hogy nekünk volt egy ilyen úgynevezett szent korona eszményünk, ami azt jelentette, hogy hogy például az osztrák-magyar monarchiában élő minden nemzetiség a szent korona egyenrangú tagja volt. Tehát becsültek, nem nemzetiségi ellentétet szított ez a gondolat, hanem mindenki, aki a Szent Korona országaiban belül a Kárpát-medencén néz, az egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. Ez nagyon fontos, ezt megelőzően, tehát még a honfoglalás korban, vagy az előtt is, hát a vérszerződés miről szól? Hát az is pontosan erről, hogy egymást elfogadjuk, egymásért, igen, kiállunk, egymást tiszteljük, és lemondunk olyan gondolgokról, amelyek ezt a közösséget, mint közösséget veszélyeztetnék. Tehát ezek nagyon régi leckék, és azt gondolom, hogy nem, genetikusan talán nem merem mondani, de mindenképpen benne van a magyarság, vagy a magyarságba beépült emberek gondolatvilágában az elfogadásnak a pozitív élménye.
És sajnos a közéletben gyakran tapasztalom ennek az ellenkezőjét is, bár így lenne, eleve a honfoglaló törzsek sem teljesen egyformák voltak, és István király valószínűleg nem hirtelen kitalálta a Imre hercegnek való tanácsaiban a sok nemzetiségű, sokféle embert tömörítő népről szóló tanácsát.
Pedig megmondta, hogy az egynyelvű és egyszokású nemzet esendő.
Pontosan erre célzok.
Ez is példa lehet, mind a mai napig.
Én bízom egy ilyen tendenciában, és bízom abban, hogy afelé mozdul a világ, hogy valahogyan egymástól átvéve az értékeket olyan társadalmak alakulnak ki, amelyek valahogy egyesíteni tudják a gyönyörű hagyományokat és értékeket. A görögökre céloztál az előbb. Hát az, hogy ma értjük a görög tragédiákat, miközben nagyon más világban élünk. De az alapkérdések ugyanazok, az alapkonfliktusok, az értékek ütközésekor felmerülő alapkonfliktusok ugyanazok, ez önmagában is nagyon-nagyon sokat mond. Úgyhogy én őszintén szólva rövid távon nagyon pesszimista vagyok, mert most éppen nem csak Magyarországon, az egész világban az értékek devalválódása zajlik, de én úgy érzem, hogy fog ez az inga visszafelé is lengeni. Semmi bizonyítékom nincs erre.
De érezzünk így, és reménykedjünk így, és amit még tehetünk, azt tegyük is meg azért, hogy mi diskurálunk, hogy van egy szimpózion, ahol barátságos légkörben beszélgetünk, és hát ha tudunk ezzel adni másoknak is valamit, nagyon fontosnak tartom egymás emberi méltóságának tiszteletét. Ebben benne van az is, hogyha a másik fél másképp gondolkodik, akkor meghallgatom, gondolkodom, és nyilván próbálom feldolgozni, és ebből az adásvételből, vagy a cserekereskedelemből, az eszme cseréből mindenki gazdagodik.
Kedves Imre, törtem a fejem, hogy mi lehet az a pozitív, előremutató dolog, amivel befejezhetem ezt a beszélgetést. Lelőtted ezt a lehetőségemet, mert ennél jobbat nem tudok mondani, viszont van egy fenyegető mondásom, kitalálod, hogy mi?
Szeretnéd folytatni valamikor, vagy mire gondolsz?
Bingo! Imre, ismét köszönöm.
Köszönöm én is.
Ide-oda kanyargott a beszélgetésünk, sok olyan tanulsága volt, amelyikre nem számítottam, de sok kimaradt téma is van.
Nekem is ugyanennyi, úgyhogy tegyük össze, amíg van, és
fésüljük
össze a gondolatainkat. Köszönöm Péter a lehetőséget, és a hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy ilyen békés, bölcselkedő hangulatban és társal tudják tölteni idejüket, mint ahogy mi itt töltöttük.
Jó lenne.
Úgy legyen.
Ez volt a Szia tanár úr sorozat, beszéljünk róla együtt vonulatának a mai adása, Népesség, nyelv, kultúra, merre tovább alcímmel. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, persze egyiknek sem értünk a végére. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a civil rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.